126. dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük el mind a négy versével. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. 226. énekünk, mind a négy versét énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Dicsértessél, Atya Isten, dicsértessél, Fiú Isten, dicsértessél, Szent Lélek Isten, hadd magasztaljuk a Te nevedet, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Hadd köszönjük meg néked, hogy hódolattal állhatunk meg előtted, és add, hogy valóban így legyen. Látod, hogy ebben a világban mennyien átkozzák a Te nevedet, akár a szívükben, akár a szájukkal. Látod, hogy milyen sokan gyalázzák a Te üzenetedet, támadják a Te népedet, amely a Te tested. Látod, Urunk, hogy sokan megvetnek téged, és nem törődnek veled. Nemhogy dicsőítenének. Mi szeretnénk téged dicsérni, és tényleg teljes szívünkből áldani és magasztalni téged. Valljuk, hogy nincs fölötted senki más, nincs nálad nagyobb személyiség ebben a világ mindenségben. Valljuk, hogy te vagy a tökéletes igazság, te vagy a tökéletes szeretet, a jóság, a szentség, és minden jó, tökéletes foglalata. Hozzád képest mi nyomorult, tökéletlen, bolond, értelmetlen, nyomorult emberek vagyunk. Köszönjük te néked, hogy mégis lelked által arra biztatsz minket, hogy föltekintsünk te reád, és köszönjük, hogy te fölemelsz bennünket magadhoz. Segíts, hogy most is meghallhassuk a te szavadat, közösségre juthassunk veled, megerősödhessünk a hitben, az odaadásban, a te követésedben. Kérünk, légy jelen közöttünk, és szent lelked által munkálkodj, hogy minnyájunk szívében, hogy téged egyre jobban, egyre teljesebben dicsőítő emberek lehessünk, akik miatt mások sem átkoznak téged, és nem káromolnak téged, hanem mások is elkezdenek dicsőíteni téged. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és megszenteled a mi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni nektek. János evangéliumából, János evangéliumának első részéből a 29. verset olvasom, és utána a Jelenések könyvének első részéből olvasok még egy pár verset, a Jelenések könyve első részének 10. versétől a 17. versig. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige szakaszt. Tehát János evangéliumának első részében, a 29. versben ezt olvassuk. Másnap látta János Jézust hozzámenni, és mondta: íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jelenések könyvében pedig az első rész 10. versétől ezt olvassuk. Lélekben ott voltam az Úr napján, és hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, mely ezt mondja vala: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, mely Ázsiában van. Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, mely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Bokáig égő ruhába volt öltözve, a mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és szemei olyanok, mint a tűzláng. És lábai hasonlók valának az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint sok vizek zúgása. Vala pedig jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő ki, és az ő arca, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem a lábaihoz, mint egy halott. És rám vettette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Ámen, és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Drága testvérek! Református identitásunkkal foglalkozunk. Beszéltünk eddig arról, hogy a református hitnek az alapja a Biblia, mint ami első betűitől az utolsóig Istennek a saját beszéde. Ezzel az igénnyel áll elénk, és ha református hívő emberek vagyunk, akkor ezt mi el is fogadjuk. Aztán beszéltünk arról, hogy a Bibliában Isten bemutatkozik nekünk, és úgy mutatkozik be, mint a világ mindenségnek a középpontja. A római levélben van a református hitnek, világnézetnek, így is mondhatnánk, az alapigéje, Róma 11.36-ban, mert mindenek őtőle, ő általa és őrá nézve teremtettek, és övé a dicsőség örökön örökké. A református hit tehát nem csak, hogy Biblia központú, hanem egyúttal Szent Háromság Isten központú, és ma arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy mi reformátusok egyúttal Krisztus központúak is vagyunk. Krisztus központúak is vagyunk. Nagyon sok mindent kaptunk mi reformátusok az Isten kegyelméből, többek között megkaptuk a Krisztus evangéliumát, a Jézusról szóló örömhírt. Evangélium azt jelenti magyarul, hogy örömhír, jó hír. Hát hadd emlékeztesselek most a Jézus Krisztus evangéliumára benneteket, ami központi helyet foglal el a mi hit, református hitünkben. Először is nézzük meg, hogy mi az evangélium. Mi a jó hír? Képzeljünk el, testvérek, egy nagy kört, és abban kisebb köröket. Hadd hasonlítsam most ehhez az evangéliumot. A külső kör az evangéliumok, a négy evangélium, négy szem és fültanú ihletett, Isten lelkétől ihletett evangélista írta ezt a négy evangéliumot. Ez a négy evangélium, a Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma mind ugyanarról az egy történelmi szeméről szól, tudnélik a názáreti Jézusról, róla is úgy, mint aki nem csak ember, hanem ember és Isten egy személyben. A következő körben azt látjuk, hogy mit tett ez a Jézus. A tettei közül kiemelkednek először is az, hogy eljött erre a földre, másodszor is az, hogy meghalt, harmadszor, hogy föltámadott, negyedszer, hogy visszament a mennybe, az Atya dicsőségébe, ahonnan megérkezett ide. Ezek után a harmadik, belsőbb körben az evangélium tartalmazza az ő isteni, az ő tetteinek isteni magyarázatát, isteni értelmezését. Hogy tudnélik, mi az értelme annak, hogy ő eljött erre a földre? Mi az értelme annak, hogy meghalt, hogy föltámadt, hogy fölment a mennybe és uralkodik? És ha szabad így mondanom, a körnek a középpontjában, az evangélium szűkülő köreinek a középpontjában különösképpen Jézus kereszthalála és annak az értelmezése áll. Jézus kereszthalála és annak az értelmezése áll. Tudnélik, hogy az ő kereszthalála nem egyszerűen egy igazságtalan kínhalál, hanem helyettes engesztelő áldozat, amiért az Atya Isten megbékült, kiengesztelődött a bűnösök iránt, és nem tulajdonítja nekik tovább a bűneiket, hanem teljesen elengedte nekik azokat, nem tekinti őket továbbá az ellenségeinek, hanem a gyermekeinek tekinti őket, a barátainak tekinti őket, a háznépe tagjainak tekinti őket. Tehát leegyszerűsítve testvérek, az evangélium az az Úr Jézus személyéről és az ő megváltó tetteiről, különösképpen is az ő kereszthaláláról szól, azoknak az embereknek, akik bűnösök, vagyis hát nekünk. Nekünk. Mert nekünk olyan dolgokat szerzett meg a Krisztus az ő áldozatával, amit mi magunknak megszerezni nem tudunk. Mert mi nem tudjuk elérni, ha kitesszük a lelkünket sem, hogy az Atya Isten megbéküljön irántunk, hogy magához öleljen bennünket, megbocsátva a bűneinket, és igazatnak tekintsen minket. Ha megfeszülünk, se tudjuk elérni, hogy a pokolból kihúzzuk valahogy magunkat, és az üdvösségbe felemeljük magunkat. Nem tudunk megszabadulni a mi istentelen életünktől. Nem tudunk megszabadulni attól, hogy gyűlöljük az Istent, hogy hitetlenek vagyunk vele szemben. Ha ő ebből ki nem szabadít Krisztusért, akkor maradunk a kárhozott boldogtalan fiai és foglyai. De csodálatos az örömhír, hogy a Krisztusért az Atyánk megbékült irántunk, és ezért az életünkben egy gyökeres változás történhet. Nos, hadd emeljem ki egy picit ebből az evangéliumból, amit röviden itt próbáltam a testvéreknek elemezni, annak a középpontját, tudnélik Krisztus kereszthalálát. Nagyon is tudjátok, hogy az Ótestamentum sokszor beszél helyettes engesztelő áldozatról. Az Ótestamentum idején a bűnért engesztelő áldozatként használták például a bárányokat. Sok helyen olvasunk erről az Ótestamentumba. Ezek az ótestamentumi bárányok, amik mint egy engesztelő áldozatul szolgáltak, csak előképei, vagy úgyis mondjuk árnyékai voltak a Krisztusnak. Mint ahogy az árnyék rámutat valami szilárd valóságra, szilárd testre, úgy ezek az ószövetségi áldozatok is csak árnyékok. A test, akire rámutatnak, maga Krisztus. Maga Krisztus. Amikor az Ótestamentum idején a bárányról beszélünk, akkor a prófétákra is gondoljunk, hogy ők meg a bárányról prófétáltak, hogy majd jő a bárány. Majd jő a bárány. Ézsaiás prófét az 53. könyvének 53. részében mondja, hogy jön a messiás, a bárány, aki vágóhídra vitetik. Aki vágóhídra vitetik, és ő megmondja már azt is, hogy miért. Megsebesítetik a bűneinkért. Megrontatik a mi vétkeinkért, mert békességünknek büntetése rajta lesz, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. És aztán, amikor Jézus Krisztus megjelenik itt a földön, akkor keresztelő János, amikor látja őt, mit mond? Íme az Isten báránya. Az összes ótestamentumi bárány áldozat, az engesztelő áldozatok róla beszéltek előre. Ézsaiás próféta is róla beszélt. Most itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy itt van Krisztus, akit Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul. Eleve rendelte. Predestinálta engesztelő áldozatul. Aztán olvassuk testvérek János apostolnál, a levelében, az első levelében ezt írja, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Igen, ez az evangéliumnak a lényege. Ezért nem akart Pál apostol másról tudni, mint Jézusról a megfeszítetről. Ez az evangélium legbensőbb magja, hogy eljött az Isten fia, aki egyetlen egy áldozatot mutatott be Istennek a Golgota keresztjén. Önmagát áldozta föl, azért, hogy kiengesztelje Istent a kiválasztott bűnös emberek iránt. Megbékítse, elfogadottá tegye a számára ezeket a nyomorult bűnösöket, akik vagyunk mi, te és én. Csodálatos dolog, testvérek, hogy Krisztus nem csak meghalt, hanem föl is támadt, és a Biblia szerint ez a főző föltámadása annak a bizonyítéka, hogy Isten elfogadta az ő engesztelő áldozatát. Ez Isten pecsétje az ő áldozatán. Igen, elfogadtam. Igen, kiengesztelődtem. És így, testvérek, nekünk nagy örömhír ez, hogy az Isten, az Atya kiengesztelődött irántunk, irántam, mint bűnös ember iránt. A számomra van bocsánat, van kegyelem, van örök élet, nem kell elkárhoznom. És ha csak a földi életünkre gondolunk, akkor kikerülhetek ebből a földi pokolból, amiben élek. Mert az én központú ember, az önző ember, a pénzért élő ember, az élfajhász ember, a hitetlen ember, a lusta, a parázna, házasságtörő, rendetlen, gyűlölő, másokra haragvó ember, szentségtelen ember, az már a pokolban van itt a földön is, testvérek. De kiszabadulhatsz innen, és lehetsz már itt a földön is egy boldog ember, az Isten kegyelméből és az ő szeretetét elfogadva. Nos, hát ez volt valahogy az evangélium, testvérek, amit az apostolok is hirdettek aztán, ahogy érzékeljük itt az elmondottakból is. Hirdették az apostolok Krisztust, és azt, amit ő tett. És az embereket, akik hallgatták őket, felszólították arra, hogy hittel fogadják el ezt a Jézust. És azt is, amit érettük, cselekedett. Fogadják el, hogy amit a kereszten tett, azt az ő érdekükben tette. Azért, hogy irántuk kiengesztelődjön az Atya. Fogadják el ezt a Krisztust, aki annyira szerette őket, hogy meghalt érettük. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültök. Filippi börtönőrnek mondja Pál, egyes szám első személyben, második személyben, te higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te háznéped. Ezt az evangéliumot fedezték fel, testvérek, a reformátorok. Luther, Calvin, Zwingli. Ezt hirdették meg újra Európában az ő követőik. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy ez elhangzott, és ahogy ezek a régi apostolok, úgy ezek az új reformátorok is 1500 évvel később az embereknek nem csak úgy ugyanazt hirdették, hanem föl is szólították az embereket, svájciakat, hollandokat, skótokat, németeket, magyarokat, hogy ti is higgyetek ebben a Krisztus Jézusban, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Fogadjátok el őt, és azt, amit értetek, személyesen cselekedett. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban. Bátran hirdették, testvérek, Krisztust és az ő engesztelő művét. Tökéletes engesztelő, egyszeri művét a Golgota keresztjén. És hívták az embereket, hogy higgyenek benne, testvérek. Ez volna, testvérek, az evangélium, amit nem csak az apostolok hirdettek, és nem csak a reformátorok hirdettek, hanem amit maga Krisztus hirdett. Tegyük hozzá. Mert amikor azt olvassuk, testvérek, hogy a Jelenések könyvében, hogy a Krisztus megszólal, és a szava olyan, mint a vízesésnek a hangja, a mennydörgő, robajló hang. És azt mondja utána az apostol, hogy a szájából pedig egy éles kard, két élő éles kard jön ki. Az evangélium szava az. Hát maga Krisztus hirdeti, testvérek, az evangéliumot, az apostolok által is, meg a reformátorok által is. Mert ő beszélt, testvérek, és ezért az evangéliumnak ereje van, és hatalma van. Az evangélium az nem egy szép emberi gondolat, amit valaki kitalált valahol. A Krisztus evangéliuma nem egy szép ideológia, nem egy filozófia, valami emberi elméből származó gnózis, ismeretanyag, amit megosztunk egymással, hanem ez Krisztusnak az ő saját beszéde, testvérek. És hogyha ezt tisztán hirdettetik valahol, akkor ott nem emberek beszélnek a Krisztusról pusztán, hanem maga Krisztus beszél az emberekhez. Nyomorult emberi szavak által, töredékes emberi szavak által, de az Isten fia szól, a tűzláng tekintetű, akinek a lábai izzóak, a tekintete átható, arca fénylik, mint a nap, a maga dicsőségében áll, hófehér ruhában. Ez a dicsőséges Krisztus, testvérek, ő hirdeti nekünk az ő szolgái által az evangéliumot, amikor mi hallunk a Krisztusról. De ha mi mondjuk valaki másnak, hogy te ember, gyerekem, unokám, férjem, feleségem, munkatársam, elég Krisztus az üdvösséghez, hogy elkerüld a kározatot és a mennybe kerülj. Elég a Krisztus, elég az, amit érted, a kereszten cselekedett. Fogadd el azt, hogy érted halt meg a Golgotán. És bízd rá magad erre a Krisztusra. Amikor egyszerűen, testvérek, mi ezt hirdetjük, nem mi szólunk immár, hanem ahogy Krisztus megígérte, nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem én. És aki titeket megvet, nem titeket vet meg, hanem engem fog megvetni. Mert azonosítja magát velünk, amikor mi róla bizonyságot teszünk, testvérek. Ő szólna rajtunk keresztül. Hát hirdessük, testvérek, más embereknek a Krisztust, aki a földi pokolból, a földi mennybe, és az örök pokolból, az örök mennybe vitt át minket az ő tökéletes áldozata árán. Hirdessük a Krisztust mi is, és szólítsuk fel az embereket, hogy fogadják el ezt a Krisztust, és higgyenek ő benne, a meghalt és feltámadott Úrban. Nézzük, testvérek, egy kicsit tovább lépve, hogy hol a helye a Jézus Krisztus evangéliumának. Hát hol a helye? Említettem már a Biblia magyarázata során, amikor a református hitnek alapja a Biblia címmel gondolkoztunk, hogy a Bibliának a központja tulajdonképpen Jézus Krisztus. És mindaz, amit ő cselekedett, így az ő kereszthalála is. Az evangélium, így is mondhatjuk egyszerűen, a Biblia centruma, testvérek. Már formailag is, hiszen az összes könyveket, ha tekintjük, az 66 könyv, ugye a Bibliában, ebből 4 könyv Krisztussal foglalkozik, kifejezetten Krisztussal foglalkozik. Ki volt, mit tett, miért tette, ezt 4 szemtanú által leíratja nekünk Isten. Ebből is érzékeljük, hogy a Bibliának a központja, de hogyha lelki módon közelítjük, testvérek, akkor is, hiszen már nem csak a 4 evangéliumról van szó, hanem arról a 23 könyvről, ami még utána van, meg a többiről, ami előtte van, mert mindaz ugyanúgy ő rá mutat. Krisztus, testvérek, a Bibliának a központja. Ha szabad úgy mondanunk, tovább lépve egy kicsit, az apostolok is Krisztust állították a központba. Benne van a Szentírásban legalább 6 vagy 7 ilyen apostoli igehirdetés. Mindegyik Jézusról szól, testvérek. A megígért engesztelő áldozatról, aki meghalt és föltámadott a mi üdvösségünkért. Őt állította az apostoli igehirdetés is a központba, testvérek. Jöttek a reformátorok. Kit állítottak a központba? Most már 3-at találhatunk. Krisztust állították a központba. Zwingli, őt állította a központba. Luther azt mondta, a teológiának a szíve, a teológia krucis, a keresztnek a teológiája. Ez a, mint az emberi testnek a szív, az életfontosság, hogy jól működjön. A teológia nem működik enélkül. És a református teológiának is, testvérek, a szíve, nyugodtan mondhatjuk ezt, mert ez az összes protestáns egyházaknál így kellene, hogy legyen. A Krisztus drága személye és az ő drága, egyetlen és tökéletes engesztelő áldozata. Ez kellene, hogy a központban legyen. És akkor most ehhez képest, testvérek, nézzük meg, hogy mi van. Mi van? Hol a helye a Krisztus evangéliumának a mai református egyház életében? Hol a helye a mi gyülekezetünk életében a Krisztusnak? Hol a helye a református médiában a Krisztusnak, az ő evangéliumának? Hol a helye? Testvérek, sajnos azt kell mondjuk, hogyha már tudjuk, hogy mi az evangélium, és tudjuk, hogy mit keressünk valahol. Ha valaki tudja az evangéliumot, és tudja, hogy mivel kellene találkoznia az egyházunk életébe, a gyülekezetünk életébe, a médiánkba, a hitoktatásunkba, a pedagógiánkba, az iskolarendszerünkbe. Ha valaki tudja az evangéliumot, keresgélheti, testvérek, nagyítóval is. Nem biztos, hogy megtalálja. Vagy ha meg is találja, akkor olyan mellékes helyen találja meg. Mellékes helyen. Mondok példát, testvérek. Itt van, ami egyházunk jelen pillanatban egyre fogy. Ugye még sok évvel ezelőtt azt mondtuk, 2 millió református van, most már csak 1,5 millió, ez is csak úgy papíron létezik, mert ebből csak pár százezeret ismerünk úgy személyesen az összes gyülekezetekbe. A testvérek, ugye sok lelkész látja ezt a problémát, hogy a gyülekezet fogy, öregszik, halunk, kihalunk lassan. Agonizálunk, így is lehetne mondani. Mit lehet itt csinálni? Na, mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Jönnek a különböző okos emberek a különböző tanácsaikkal. Mit kell csinálni, hogy az egyház élete megelevenedjen? Jönnek, hogy szervez ezt, szervez azt. Több alkalom kell, kevesebb alkalom kell. Vonj be munkatársakat a munkába. Szervezd a gyülekezetet. Bízd meg a gyülekezeti tagokat ezzel-azzal. Hívd meg ezt-azt. Színesítsd különböző akciókkal a gyülekezet életét. Menedzseld a gyülekezetet, mert az is csak egy olyan, mint egy vállalkozás. Menedzselni kell. Lelkész, mint menedzser. Hát testvérek, tanácsokat lehet sorolni, nem untatom ezzel a testvéreket. Egy tanács mégis kimarad. Micsoda? Az, hogy lelkész testvérek, ti magatok fogadjátok el Krisztust, és azt, amit értetek, cselekedet, és utána törekedjetek rá, hogy az ige hirdetésetekben és a gyülekezetetekben is Krisztus álljon a középpontba. Ez a tanács valahogy soha nem hangzik el. Sok bölcs tanács van, csak éppen ez az egy nem jön, testvérek. Nem jön. Pedig akkor, ha megszólalna Krisztus evangéliuma a gyülekezetben, maga Krisztus szólalna meg. És ahogy összegyűjtötte az embereket, annak idején maga körül összegyűjtené ma is maga körül az embereket. Az üdvözülőket, a bűnbocsánatot nyert embereket. De hát, sokan azt mondják, idáig jutottunk, hogy az evangéliumot hirdetni, az nem járul hozzá a gyülekezet megelevenítéséhez, mert önmagába kevés. Ugye? Kevés, mint macis ajtban a brummogás. Némelyek ugye ezt így fogják föl. Ez önmagába kevés. Ez kevés. Az evangéliumot hirdetni, hát az kevés. Sőt, van, aki kifejezetten azt mondja, testvérek, hogy ez csak megosztja a gyülekezetet. Ez nem gyülekezet építő, hanem gyülekezet romboló hír. Mert föl kellene szólítani akkor nekünk is az embereket, hogy higgyenek a Krisztusban. És ott lesznek emberek, akik úgy érzik, hogy ők még nem hisztek a Krisztusban. És akkor megosztjuk a gyülekezetet, mert ott lesznek olyanok, akik már hisznek, és olyanok, akik nem hisznek. És csak szétverjük ezzel az evangéliummal a gyülekezetet. Tehát, hogy építenék, össze kell fogni az embereket, nem megosztani az embereket. Testvérek, hallunk ilyen gondolatokat, de mindez borzasztó, szomorú Mert a mi református egyházunknak a hitvallásaiban, a hitében, a Krisztusnak és az ő evangéliumának központi helyen kellene állni, ahogy ott van. Úgy kellene ma is az életünkben, az ige hirdetésünkben, a médiánkban középpontba állnia. Másik példát is tudok mondani, van egy segélyakció, segítsünk a szegény gyerekeknek. Egyházunk szeretett szolgálatának az akciója. És azt mondja, hogy van egy ilyen kis cipős doboz, amiben pakoljunk bele különböző dolgokat, és aztán azt be kell küldeni egy központba, és onnan majd tovább küldik szegény gyerekeknek. Ez nagyon szép dolog. A plakáton ez szerepel. Egyházunk szeretett szolgálata, mondom. Mi az, amit adhatunk? Na nézzük, hogy többet mosolyogjanak. Társasjáték plusz maci. Hogy ne fázzanak. Sapka sázokni. Hogy egészségesek maradjanak. Szappan fokrém. Hogy fejlődjenek. Füzet, toltartó, színes ceruza. És pont. Pont. A magyar református szeretett szolgálatnak nem jut eszébe, még véletlenül se, hogy mindezeken túl esetleg azoknak a szegény gyerekeknek a lelki javáért is tegyünk már bele valamit. Mondjuk egy traktátust a gyerekeknek, ami Krisztusról szólna nekik. Hogy esetleg hitre is segítsük már őket, és ne csak a földi dolgokat, hogy többet mosolyogjanak, ne fázzanak, egészségesek maradjanak, értelmileg fejlődjenek, ne csak ezekről gondoskodjunk, ezekről is kell. De hogy hitbelileg a Krisztusra valahogy tereljük már ezeknek a szegény gyerekeknek, az már nem jut eszébe senkinek. Ha szóvá tesszük, akkor azt mondják, ja tényleg, jaj, hát mutatván, hogy nincs bent a fejükben, hogy a mi egyházunknak, a szeretett szolgálatunknak is, a középpontjában a Krisztus kellene, hogy álljon. Az ő evangéliuma kellene, hogy álljon. Ez kellene legyen a közös nevezője egyházunk minden ténykedésének. A rádió műsorainknak, a tévé műsorainknak, mindennek, a szeretett szolgálatunknak, a gyülekezeteink életének, a zsinat életének. Hát a zsinaton testvérek már arról nem is akarok beszélni, hogy ott mennyire Krisztus áll a középpontban állunk, meg az ő evangéliuma. Mert azt mostan a mi zsinatunkban úgy hívják, hogy pénz. A pénz körül forog állandóan a beszéd. Ez a téma. Nem Krisztus a téma, a pénz a téma. Hol a helye pedig? A centrumban, testvérek. A centrumban. És nem csak az egyházunk életéről beszélek itt természetesen, hanem a saját életemről, a testvérek a saját életükre is gondoljanak, mert vajon a mi életünkben hol van a Krisztusnak és az evangéliumának a helye? Hol? Itt kellene, hogy valahol a központban legyen először, alapvetően, és utána majd a gyülekezetben is, meg az egyház életében is, meg másutt is a középpontba tudjuk állítani, de az a baj, hogy itt nincs a középpontba. Azért nem kerül másutt se a középpontba. Itt kellene, testvérek, először magunkkal szembenézni a tükörbe, lelkészeknek, gyülekezetitagoknak, presbitereknek, hogy az én szívem központjában ott van-e a Krisztus és az evangélium, amit értem cselekedett. Belé kapaszkodtam-e én, mint az én értem meghalt Krisztusba, aki nekem szerzett engesztelést az atyától. Nekem szerezte meg az üdvösséget. Ő áll-e a szívemnek, a hitemnek a középpontjába. Vizsgáljuk csak meg magunkat, testvérek. Vagy mi is olyanok vagyunk, mint a világ, testvérek, hogy és más nem ismer ez a világ, csak az én istenítését. Én. Mi van a többiekkel, az nem érdekel. Ím látjuk akár ilyen egyszerű dolgokban is, mint a társadalombiztosítási dolog. Némelyek föl vannak háborodva, hogy szociális, már a szótól fölháborodnak, hogy szociális. Micsoda szociális? Hogy másoknak én fizessem az egészségügyi ellátást? Hát még mit nem? Csak nekem. Csak magammal törődök, mert itt én vagyok a központ. A testvérek, szörnyű dolog ez. És amikor még szörnyűbb, amikor az egyházi tagok, gyülekezeti tagok is ugyanezt a nótát kezdik el fújni. Nem Krisztus a központ. Akkor nem törődök más emberekkel se, csak magammal. Legyen ő a központ, és törődni fogok még a másikkal is. Valahogy, testvérek, a legsürgősebb feladatunk volna tényleg a saját szívünkkel is szembenézni, de aztán utána tovább menés a gyülekezetnek, a nyugdíjas körnek, a hitoktatásnak, a házaspári körünknek, a konfirmációknak, mindenhol arra kell törekednünk, testvérek, hogy a Krisztus álljon a középpontba, és az ő áldozata, amit megmutatott értünk a kereszten. az evangéliumról szóljon a gyülekezetünk élete. Ha valami megkülönböztet minket másoktól, testvérek, akkor ez legyen az, hogy közöttünk Krisztus hirdetheti az ő jó hírét. De körül kell forogni a testvérek az egész életünknek, az egész gyülekezeti életünknek. Nem lehet más, hogyha testvérek a református kereszténységnek a középpontjából kikerül Krisztus, akkor megszűnik református keresztény, de még megszűnik kereszténynek is lenni. Értsétek ezt meg, megszűnik kereszténynek lenni. Nem méltó tovább arra névre, hogy Krisztusi, Krisztus követője. Nem méltó tovább. Olyan identitásváltáson megy keresztül, testvérek, az a református egyház, amik mondjuk a középpontjába állítja a szociális munkát. A német evangélikusok itt tartanak. Az egyház egyetlen tevéke a szociális tevékenység. Segítsük a szegényeket. Nagyon szép, de nem ez az egyház központja. Ez egy mellékes dolog a központhoz képest. Ott kell, hogy legyen, de csak háttérbe. A magyaroknál azt látjuk, Erdélybe kimegy az ember. Mi a református egyház? A magyarság. Magyarság fontos dolog, de nem a református egyháznak az identitása, az, hogy a magyarságért küzdjön. Nem az, testvérek. Ha próbáljuk ezt fölfogni, hogy ha bármi oda kerül a református egyház, keresztény egyház középpontjába, Krisztuson és az evangéliumán kívül, ami a szíve kellene, hogy legyen az egésznek, meghal az egész. Erőtlenné válik az egész. Tönkre megy az egész. Széthullik az egész. Időkérdése. Ezért agonizálunk, testvérek. Nem azért agonizálunk, mert a világ az utóbbi 50 évben, meg 60, meg 80 évben olyan istentelen, amilyen, meg elnyomták az egyházat, meg én nem tudom. Elsősorban nem ezért agonizálunk. Mert annál az elnyomatásnál, amiben most volt részünk a 20. században, annál sokkal nagyobb elnyomás volt az első keresztjének századába. És a kereszténység mégis akkor tudott szétterjedni a legnagyobb dinamizmussal és erővel. Miért? Mert az evangéliumot vitték, és hitték, és hirdették az emberek. Sokkal nagyobb volt a pogányság, mint most. És a pogányság fölött győzött Isten evangéliuma, Krisztus evangéliuma, és az azt vívő és élő és hirdető kereszténység, testvérek. Nem erre lenne ma is szükség? Meggyőződésem, hogy erre lenne szükség. Hadd lépjek oda végül. Láttuk, mi az evangélium, s láttuk, hogy hol lenne a helye, hogy mit tehetünk az evangéliumért. Mit tehetünk? Hát először is, testvérek, higgyük el, de most ez már természetesen elhangzott. Higgyük az evangéliumot, higgyük Krisztust, a mi egyedüli megváltónknak, és rábízva magunkat éljünk, de hirdessük is az evangéliumot. Ezt szeretném most inkább hangsúlyozni. Hirdessük! És bárcsak, testvérek, megéreznénk, hogy jaj nekem, Pál mondta, jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Hogy érezzük, hogy valami belső szükség kényszerít minket arra, hogy mi Krisztusról, ahol van lehetőségünk, beszéljünk a Krisztusról, az evangélium, az ő személyéről. Lehet először csak, hogy mi, a nagyobb tetteiről, hogy eljött, hogy a karácsony nem a Mikulás ünnepe meg a nem tudom, hanem az a Krisztus eljött. Mondjuk el a munkatársaknak, a nem tudom én kiknek, akik beszélnek össze-vissza, vállaljuk föl. Ha szó kerül róla, mondjunk róla valamit. Ne hallgassunk, mint a sült hal, vagy élő hal. Ez is hallgat. Tehát hirdessük a Krisztus, testvérek. Mondjuk, hogy és aztán, ha mélyebbre tudunk menni valakivel a beszélgetésbe, meg kell mondani, hogy ő az, amikor meghalt a kereszten, érted is, talán kimondhatjuk ezt is, hogy érted is meghalt, és szeret téged. És a te üdvözítődő, és ne nevesd el őt magadtól. Valahogy, testvérek, beszéljünk valamit a Krisztusról, aki engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért, mert szeretett bennünket. Hát ki fog róla beszélni? Az ateisták? Hedonista, materialista, pészhajhász, élfhajhász emberek? Ők fognak Krisztusról beszélni? Nem, ők nem fognak. De őnek kellene hallaniuk tőlünk. És amit csöndbe vagyunk, akkor mi lesz? Lehet a kövek fognak kiáltani, de nekünk kellene kiáltani. Nekünk kellene valahogy bele üvölteni, hogy így mondjam, ennek a világnak, az embertársainak az életébe valahogy, az életünkkel is alá támasztva a Krisztus evangéliumát. De hát Azt hiszem, testvérek, hogy egészen addig, amíg mi magunk, újra ezt el kell, hogy mondjam, amíg magunk nem néztünk szembe Krisztussal, személyesen, és amíg mi magunk nem csak, hogy tudomásul vettük, hogy ő van, meg ezt tette, meg azt tette, meg enged, nem csak tudomásul vettük, hanem hittük, személyesen állást foglaltunk, és azt mondtuk, hogy én hiszek ebben a Krisztusban. Hiszek abban, hogy amit ő tett, azt értem, cselekedte. Amíg nem hozunk állásfoglalást, testvérek, nem fogjuk érezni azt a belső szükséget, hogy róla beszéljünk. Róla bizonyságot. Addig hallgatunk, testvérek. Mindenről tudunk beszélni. Mindenről. Be nem áll a szánk. Politikáról, gazdaságról, mindenről, amit csak egyről, nem a Krisztusról. Amíg a szívünkbe nem néztünk vele szembe, és nem döntöttünk, nem foglaltunk állást vele kapcsolatban, hogy most én hiszek benne, vagy nem, addig nem lesz szívügyünké a Krisztus és az ő drága engesztelő halála, az evangélium. Azért arra biztatlak benneteket, testvérek, hogy foglaljatok ti magatok is állást. Én már állást foglaltam Isten kegyelméből, de ti is. Lehet újra foglaljunk állást. Vagy engedjük, hogy rá késztessen bennünket, rá kényszerítsen, ha tetszik, maga az Isten fia, hogy állást foglaljunk vele szemben, mégpedig pozitíven foglaljunk állást. Mi azt mondjuk, hogy elfogadlak üdvözítőmnek, mert tudom, hogy és hiszem, hogy értem, haltál meg a kereszten. És tudom azt is, hogy azért tetted, mert szerettél engem, pedig az ellenséged voltam. Feltétlenül szerettél engem. Szálltál alá a poklokra, hogy én a mennybe menjek. Kit fogadhatnék el náladnál jobban? Elfogadlak, megváltó Uramnak, és a követésedbe szegődök, mint dicsőséges, élő Krisztusnak. Hát ezt kellene aztán utána engedeznünk, de még egy tennivalónk lehet, testvérek, tudnélik védelmezni az evangéliumot. Pál apostol ír erről a Filippibeli levélbe, hogy ő az evangéliumnak az oltalmazására rendeltetett. És oltalmazta is. És aztán írja a Filippibelieknek, hogy ti meg a társaim voltatok ebben a dologban. Testvérek, oltalmazni az evangéliumot már akkor is kellett, de mind a mai napig kell. Mert ha valami, ez áll ebben a világban a legélesebb támadás alatt. Keresztűz alatt áll Jézusnak a személye, testvérek, és az ő evangéliuma. Századó, amióta elment Jézus erről a földről, azóta. Már amikor itt volt, akkor is ő rá fújt mindenki, de azóta is mindenkinek a legnagyobb szálka a szemébe a Krisztus. Ezért oda kell állni, és el kell mondanunk mindig újra meg újra az evangéliumot, és ha valaki gyalázza, védelmünkbe kell venni a Krisztust. Micsoda ósdi szöveg ez, hogy az Isten az ugye haragszik a bűnre, és megbünteti a bűnt. Hát Isten a szeretet Istene. Hát ő nem fog senkit, meg ő nem haragszik senkire. Hát ő egy olyan nyájas, mindenki jöhet, és mindenkit magához ölel. Ő csak a szeretet Isten, ő nem büntet meg senkit, mert őt nem zavarja a bűn, semmi vétek, ő elnéz ezek fölött, mert olyan nagyvonalú az Isten. Testvérek, hazugság. Ha ilyet hallunk, szembe kell szállni vele. Isten megbünteti a bűnt. Ott van az úrvacsora jegyei, mutatják, hogy megbünteti a bűnt. A Krisztuson büntette meg a bűnt. És meg kell mondani az embereknek, hogyha nektek nem kell a Krisztus, akkor a ti bűneitekért titeket fog megbüntetni. És egyedüli egy módon tudjátok elkerülni, ha hisztek ebben a Krisztusban. El fogtok kárhozni. Meg kell mondanunk, testvérek, és ezzel védelmünkbe venni Krisztust és az evangéliumot. Fölsorolhatatlan, testvérek, az a támadás, amit az irodalom területéről, ugye Jézus utolsó megkísértése, a film, az ezernyi könyv, ami mostanában megjelent, a Da Vinci kódtól kezdve, én nem tudom milyen kódokon keresztül még. A filmek tömkelege, ami Jézus életéről készül és gyalázza őt, erről szól az egész. A nagy gnosztikus filozófusnak beállítják Krisztust, aki nem is halt meg tulajdonképpen, hanem elment Indiába, és ottan nem tudom én mit, milyen beavatást nyert, és aztán Jézus az ős magyar, Jézus a nem tudom én micsoda, egyfolytában, testvérek, mintha rá lenne irányítva minden szellemi ágyú csöve, és egyfolytában lőnék a Krisztust. Már amikor döbbenetes, amikor magában az egyházba is megtörténik. A mi egyházunkban, protestáns református egyházban. Mert a katolikusban is megtörtént. Elég volt 1000 év, és úgy eltemetődött a reformációi testvérek, hogy úgy kellett előkaparni a romok alól, a téveszméknek a hamuja, meg nem tudom milyen, szennye mocska alól a reformáció idején. Ha nem szállnak luterék az evangélium védelmezésére, nincs reformáció, ezt lehet mondani, testvérek. A reformáció erről szól, az evangélium meg újra fölfedezése és központba állítása és védelmezése az életünk árán is. Testvérek, tanuljunk ezekből a dolgokból. Krisztus evangélium az nem egy ilyen kis újsághír valahol, ami mindegy, hogy mit csinálnak, meg ki mondta, meg mit mondott, meg. Az Istennek az üzenete hozzánk, ami által megmenti a lelkünket a kárhozattól, és üdvösségre emel, ami által egy boldogtalan embert boldog emberré tesz, ami által megérezteti valakivel, hogyha te senkinek nem kell lesz. Ha téged senki nem szeret, én akkor is szeretlek, és nekem így is kell lesz. Nekünk az evangéliumot, testvérek, ami az Isten szeretetéről és a Krisztus irántunk való halálos szeretetéről szól, védelmeznünk kell. Ha ez eltakaródik előlünk, testvérek, valahogy, hát nem is, végünk van, és az embereknek is vége van. Talán ezt a történetet elmondom még befejezésül, hogy ezt érzékeltessem, ugye. Egyszer a fiatalokkal voltunk a sziget közben, kenu túrán, és hát én mentem az első csónakba, mint kormányos. Mögöttem jött a túravezető, és mondta a túravezetőm, hogy na ott egy pár perc múlva figyelj, mert be kell kanyarodni jobbra egy kis csatornába, mert ott átmegyünk egy másik főágba, és ott folytatjuk az utunkat. Hát én akárhogy figyeltem ezt a kis csatorna bejáratot, egyszerűen nem láttam meg. A túravezető, én túlmentem rajta, a túravezető azonnal bement oda, abba a csatornába. Azért nem láttam meg, mert oda volt nőve egy csomó nád, meg fák ágai lógtak le, teljesen el volt takarva az a bejárat. Én nem láttam. És elmentem egy tévútra. Nem sokáig mentünk, hála Istennek, visszajöttünk, és bementünk a kis csatornába. A vezető tudta, hogy hol van az út. Mert tudta, hogy hol a bejárat. Ja, azonnal bement mindenek keresztül oda. Testvérek, itt az evangélium. A szabad így mondanom, ha eltakaródik, ha elfüggönyzi azt, én nem tudom milyen eszmék, meg gondolatok, mert ha elfüggönyöződik, az emberek nem találják meg a bejáratot. Hova? A mennybe nem találják meg, nem a másik csatornába, a mennybe, a földi mennyországba és az örök mennyországba való utat nem találják meg az emberek. Nekünk kell lenni a stalkereknek, a vezetőknek, nekik megmutatjuk az embereknek, hogy nem látjátok, de most megmutatjuk nektek, itt van az örök életbe nyíló út kezdete, itt van az ajtó, itt kell bemenni, itt kell behajóznotok. Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban és üdvözültök. Hát mi ne takarjuk el, hanem hirdessük és védelmezzük a Krisztus evangéliumát. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked Krisztust, köszönjük a róla szóló evangéliumot, amit hirdettek az apostolok, és hirdettek a reformátorok, és ma is elhangozhat közöttünk is, és általunk is. Köszönjük néked, hogy megvilágítottad előttünk ma, hogy mi az evangélium, mi annak a legbelsőbb magja, legbelsőbb lényege, hogy tudnélik Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy meghaltál a kereszten. Elhordoztad bűneink igazságos büntetését, és így megszabadítottál bennünket attól. És köszönjük te néked, hogy áldozatoddal megnyitottad előttünk a bűnbocsánatnak és az örök életnek a kapuját. És köszönjük, hogy éretted, elfogadott bennünket az Atya. Áldunk téged azért, mert ránk bízott, hogy mi is beszéljünk másoknak rólad és a te drága cselekedetedről a kereszten. És hívjuk az embereket, hogy mindannak alapján, amit értük, cselekedtél, és amit rólad tudhatnak, higgyenek te benned, bízzanak benned. Segíts, Uram, hogy mi is tudjunk személyes állásfoglalást hozni, és tovább tudjunk lépni azon, hogy tudunk már rólad, elegészen odáig, hogy hiszünk te benned, és rád bízunk magunkat egészen. Légy áldott, hogy te vagy az üdvösségünk kapuja, és te is juttatsz bennünket oda. Urunk, hirdettesd általunk is, gyülekezetünkben, gyülekezetünk minden munkakörében, egyházunkban, egyházunk minden médiájában. Hirdettesd, Urunk, az evangéliumot. Hirdettessed, prédikáltassad szent ígédet, hogy emberek üdvözülhessenek az evangélium által. Köszönjük néked, hogy ma nem csak a hirdetett ígében, hanem a sákramentumokban, a látható igében is középen állhatsz. Segíts, hogy hozzád jöhessünk, és hitáltal találkozhassunk veled. Rád bízva magunkat kezdjünk új életet, örök életet itt a földön. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket. Kérünk, pecsételd meg lelked által igédnek igazságait. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalánál. Hirdettem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Van kis adventi vásárunk is bent, néhány adventi koszorúval. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy itt vegyék meg. Azzal is a gyülekezetet segítik anyagilag. Hirdetem azt, hogy jövő héten szombaton, tehát december 1-én, szombaton este 5 órakor, most már kristályosodik a dátum, illetve az időpont, tehát szombaton este 5 órakor a honvédtéri templomban lesz néhány kórusnak, így a mi kis kórusunknak is egy kis koncertje. Tekintettel arra, hogy a honvédtéri gyülekezet az most egy ilyen évfordulóhoz érkezett, úgy tudom, hogy ők 60 évesek, és ezt ünneplik, és ennek keretében lesz ez a december 1-i kis kórus találkozó és kis koncert is. Szeretettel hívják a testvéreket oda. De hirdetem, hogy december 2-án vasárnap este 18 órakor meg itt a gyülekezetünkben lesz egy kis koncert, a teremtés koncert. Meghívó van hátul a kis asztalunkon, ha mennek a testvérek, vigyenek, és hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy Ács Péter testvérünk megjárta az erdélyi utat, hála Istennek baj nélkül oda is visszaért, leadta a küldeményeket, amiket köszönnek a nagysolymosi testvérek, és hát üdvözletünket küldtük, és ők is az üdvözletüket áldás kívánással tolmácsolta nekünk Péter testvérünk. Köszönjük az ő útját, és hogyha valakit még ez részletesebben érdekel, hogy mint voltak a dolgok, akkor ővele lehet erről beszélgetni nyugodtan. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a 287. énekünknek kijelölt két versét énekeljük, a 287. énekünk első és második versét. És ha valaki nem kíván részt venni az úrvacsoraosztáson, akkor ez ének eléneklése után attól elbúcsúzunk, áldást és békességet kívánok innen, de mindenkit, aki magát elkészítette, invitálunk ide az úrasztalához. Tehát 287 első és második versét énekeljük. Első vers így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához.
Járunk!